Mik a siker elengedhetetlen kellékei, akár vállalkozásépítésről, akár éppen a magánéletünkről van szó, karrierépítésről, üzleti sikerekről és kihívásokról, illetve a luxusipar jelenlegi helyzetéről, innovációiról lesz szó a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Orbók Ilona, a BDO Magyarország cégcsoport ügyvezető partnere, luxusipari gazdasági szakértő. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Ilona, a bemutatásodnál rengeteg mindent már elmondtam, de természetesen nem mindent, mert azon kívül, hogy a BDO-nak a tulajdonos ügyvezetője vagy, a globális adóstruktúrák kialakításának nemzetközi szakértője is, befektető és luxusipar egyik leghitelesebb magyarországi gazdasági szakembere, nem mellesleg két gyermekes édesanyja, tehát ezt is tegyük hozzá, de ami nekem megütött egy legutóbbi interjúban, beszélgetésben a fülemet veled kapcsolatban, hogy azt mondtad, hogy bár 10 éve vagy a BDO-nál, a 10 év alatt nem volt még olyan nap, hogy téged ne érjenek el. És akkor ezen gondolkodtam el, hogy azért ez egy komoly elhivatottság, meg egy komoly vállalás is egyben, hogy mi hajt téged?
Hát az, hogy mi a motivációm, az talán az, hogy a céljaimat elérjem, ugye. Az én szakmám az különben is olyan, aki ebbe a szakmába van, az tudja, hogy ez egy nagyon hajtós szakma. Tehát itt ugye nagyon sokat dolgozunk, és ez rendben is van. Tehát, hogyha ez szakmán belül mondom ezt a mondatot,
akkor
ezt mondjuk értik, akkor nem húzzák fel így az emberek a szemüket. Amikor ezt mondtam, akkor nem gondoltam arra, hogy szakmán kívül azért ez lehet, hogy egy erősebb mondat.
Hát mert annyit hallunk a munka-magánélet egyensúlyáról, hogy ne vigyük haza a munkát, ne vigyük be a magánéletünket a munkahelyünkre, de egy ilyen területen, egy ilyen szektorban vagy szegmensben, ahol te dolgozol, ezt megengedheti magának az ember, ráadásul ilyen szinten.
Én azt gondolom, hogy ezt az egészséges munka-magánélet határt sikerült, vagy sikerült többé-kevésbé megtalálnom. Szerintem ilyen általános recept erre nincs, hogy most akkor mindenképpen ezt vagy azt kell csinálni. Én most ebben a helyzetben nagyon jól érzem magamat, amiben vagyok, tehát ezért mondom, hogy sikerült egy ilyen helyzetet tulajdonképpen kialakítani, hogy tudok a családdal is, a gyerekekkel, a férjemmel foglalkozni, és minden mellett a céggel és egyéb más teendőimmel, megjelenéseimmel is.
Ez azt jelenti mondjuk, hogy akár este 9-10 órakor is felhívhatnak a kollégák?
Igen, van, hogy vasárnap este 11-kor volt telefonunk. Nyilván ez nem, tehát most ne azt képzeljék el a kedves hallgatók, hogy én ilyen munkamániás, nem tudom, ki vagyok. Én azt gondolom, ha valaki el akar érni valamit, akkor a mögött nagyon-nagyon sok munka. Gondoljunk egy sportolóra, igen, el tudom képzelni, hogy ő vasárnap este 11-kor mondjuk edz. Tehát, hogyha valaki el akar érni valamit, akkor azt mondjuk általában nem a 8-tól 4-ig tartó munkaidővel szokták azt gondolom elérni. Nyilván, ha olyan eset van a céggel, vagy valamit azonnal meg kell beszéljünk, akkor mondjuk este 11-kor vasárnap is van egy rövidebb call, de hogy ez mondom az én szakmámban, illetve ugye cégtulajdonosként ez azért nem annyira idegen, vagy nem annyira ördögtől van.
Azt mondod, hogy a te szakmádban mit értesz ez alatt? Ugye sok mindennel foglalkozol, tehát hol nem lehet megállni, vagy kiállni egy pihenőre?
Én azt gondolom, hogy ez a pénzügyi tanácsadó szektor, amiből én jöttem, vagyis hogy nekem ez a szakmám, aztán most nagyon sok mással is foglalkozom, de a luxusipar is azért egy ilyen szektor abszolút. Hát ugye ott, ha valami nem megy, vagy valami nem jó, ott azonnal közbelépnek és változások vannak. Ugye most azt láthattuk is, hogy...
Gazdasági recesszió
az volt, tehát egyik napról a másikra óriás cégeknek az első emberét cserélik. Például a Burberry-vel történt meg ugye pár hónapja, hogy egy nap alatt 16%-ot esett a részvényének az értéke, estére már nem dolgozott ott a CEO.
Tehát nagyon nagy tétje van ezeknek a dolgoknak. Beszéljünk akkor erről a területről, amit képviselsz, és akkor jöjjön egy kis luxusipari áttekintés. Mekkora ez a piac, milyen szektorok vannak benne, mi az, amitől ez ennyire értékes és érdekes?
Hát erről órákat tudnék beszélni, nem tudom, mennyi időnk van.
Még van azért.
Tehát ez egy óriási szektor. Tehát, hogyha globálisan nézzük, a luxusipar hivatalosan egy 1500 milliárd eurós iparág, az azt gondolom nagyon nagy. Ezen belül ugye több szektor van, egy 7-8 szektort különböztetnek meg. A legnépszerűbb, vagy amivel az emberek a legtöbbet foglalkoznak, az a személyes luxusipari cikkeknek a üzletága vagy szektora, ha lehet így fogalmazni, az egy 360 milliárd eurós iparág. Ugye itt vannak azok a márkák, amiket az emberek általában azonosítanak a luxussal, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermes, stb. Tehát ezek általában ezek a fashion brandek, vagy akár még az ékszer és az óramárkák sorolhatóak abba a szektorban, amit általában ugye vizsgálni szoktak, hogy, vagy ami elsőként az embereknek az eszébe jut erről.
Te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a világgal?
Az nagyon érdekes, én szakmámat tekintve transferár szakértő vagyok, ami ugye a nemzetközi adózásnak egy ilyen nagyon kis szelet területe, ahol ugye multinacionális cégeknek a nyerességét vizsgáljuk. És ez most nagyon leegyszerűsítettem. És amikor luxusipari ügyfelem volt, akkor arra figyeltem föl, ugye, hogy folyamatosan össze kell hasonlítani az iparágban a nyerességeket, és hát ott kimagasló volt. És ugye én minden szektorral találkoztam a szakmám miatt, és elkezdett érdekelni, mivel ugye pénzügyes vagyok, hogy ez a szektor hogy tudja megcsinálni, hogy 4-5-10 olyan hasznot ér el, mint egy teljesen más átlagiparág. És akkor elkezdtem ugye utána olvasni, aztán elvégeztem 2 MBA iskolát, Milánóba és Párizsba, ugye a Mekkájába tulajdonképpen a luxusiparnak, és hát azóta is rendszeresen foglalkozom vele, míg nem most arra tulajdonképpen Magyarország egyik meghatározó luxusipari gazdasági szakértőjévé váltam, mert ez a szektor nagyon érdekel, de nem csak engem, tehát hogyha belegondolunk, akkor nagyon sok iparág leköveti azt, amit a luxus csinál. Tehát ha ugye autókra gondolunk, alkoholra gondolunk, bármire gondolunk, azért a luxusipar egy meghatározó piac mindegyik másik iparág számára is.
Mondtad, hogy külföldön is képezted magad. Miért tartottad ezt fontosnak, illetve mi az a szemlélet, amit onnan tudtál hozni?
Hát nagyon sok. Hát hogyha Magyarországról beszélünk is a luxusról, akkor azért nem sok van, hogy így fogalmazzak. És én mindig, amit én elhatározok, hogy meg akarok csinálni, abban a legjobb szeretnék lenni. És azt gondolom, hogy ehhez a legjobb iskolák kellenek, és hogyha luxusról beszélünk, akkor szerintem mindenkinek Párizs és Milánó jut az eszébe, pláne ebbe a személyes luxusipari cikkekbe. De hát a márkáknak is ugye majdnem a 80%-a az ugye európai, francia és olasz, vagy ahhoz köthető. És hát ilyen képzés azért nem sok helyen van, luxusipari MBA tanfolyam, úgyhogy ezért ezt a 2 iskolát választottam ki, hogy tényleg a legjobbaktól tudjak tanulni. Ott rengeteg korporát előadó volt, ugye ebből az iparágból jöttek a CEO-k előadni, stb., úgyhogy az egy fantasztikus élmény volt.
Azt mondtad, hogy ha valamit csinálok, abból a legjobb szeretnék lenni, és azt gondolom, ez egy kulcsmondat veled kapcsolatban. Egyébként milyen pályára készültél, tehát mi volt esetleg az, amire gyerekkorodban vágytál, hogy mi leszek, ha nagy leszek?
A cirkuszi akrobata.
Tehát akartam. Nem a luxusipari szakértő volt az, ami akkor
nem,
még
eszedbe
jutott. Nem,
és nem is a transferár szakértőség, tehát azt óvodáskorban szerintem kevesen kelnek föl, úgyhogy én transferáripari szakértő szeretnék lenni.
Tehát cirkusz.
A big picture az mindig is megvolt. Ez alatt azt értem, hogy én mindig is üzletasszony, első ember akartam lenni valahol, befektető, tulajdonos, tehát ezt tudtam. Az, hogy ez milyen út vezet oda, azt már kevésbé az közben alakult. De én mindig próbáltam úgy viselkedni, mintha már ott lennék, ahova tartok, és ezt, hogyha meg szokták kérdezni, hogy mit szoktam tanácsolni fiataloknak, vagy stb., én mindig ezt mondom, hogy helyezkedjünk abba bele. Még teljesen
képzeld mindig. El?
Hát képzeld el, mintha már, tehát hogy viselkednél akkor, vagy milyen életet élnél akkor, ha már ott lennél, ahova tartasz. Csak egy példát mondok erre. Én amikor egyetemista voltam, akkor ugye kiegészítésként, hogy meg tudjak élni, akkor felszolgáló voltam, babysitter voltam, stb. Mindenféle állást elvállaltam, asszisztens, stb. De én például mindig úgy öltözködtem, mint egy üzletasszony. Mert már ugye akkor is próbáltam elképzelni azt, természetesen nem a nagy márkákból, hanem a fast fashion márkákból, de hogy próbáltam akkor is úgy viselkedni, hogy milyen lenne. És ezért szeretek én mindig például ugye elegánsabban öltözködni, vagy nem annyira lazán, mert én azt gondolom, nagyon-nagyon sokat dolgoztam azért, és dolgozom folyamatosan, hogy legyen jogom, persze most már büdzsém is megvan rá, de hogy legyen jogom, ugye tényleg üzletasszony ruhákban megjelenni. Úgyhogy ez engem mindig is hajtott, és ez nekem mindig is egy bevált módszerem volt, hogy próbáltam már úgy viselkedni, mintha már ott lennék, ahol.
És
ahol
utána tartani. Persze rengeteget kell tenni.
Nagyon-nagyon sokat kell érte tenni, igen. De ez is egy dolog szerintem, ez egy fontos dolog.
Azt mondtad, hogy mindig első ember szerettél volna lenni, és ez azért is érdekes, mert nagyon fontos, hogy honnan indulunk, milyen mintákat hozunk magunkkal, legyen szó például a családról. Te honnan hoztad esetleg akár a vállalkozó szellemet, vagy ezt a mentalitást, hogy nagyot alkotni, vagy kihozni magamból a legjobbat?
Szerintem ezt a családomból is hoztam, édesanyám lelkész, az mondjuk teljesen távol áll ettől a világtól, de édesapám vállalkozó, illetve a családban nagymamám volt az, aki egy elképesztően nagy vállalkozó volt, tehát a korában ő mindent megtett azért, hogy ő egy sikeres, tulajdonképpen üzletasszony legyen.
Mivel foglalkozott?
Ő mindig váltott azonnal, tehát amikor azt látta, hogy éppen az megy, hogy cseh turistákat gardírozzon, megtanult csehül, és akkor idegenvezető volt.
Ez a Balatonnál?
Ott is volt. volt, igen, de neki az igazán nagy dobása az a vendéglátás volt, amikor Balaton-Almádiban a kerekes csárdát nyitotta meg. Az akkoriban egy nagyon-nagyon híres étterem volt, és talán azt hiszem a harmadik magánkézben lévő étterem volt Magyarországon, tehát ő kora első női vállalkozója volt tulajdonképpen abba a szektorba és abba a korba. Mindenki lebeszélte róla, akivel ezt megbeszélte, hogy ez butaság, hát a hegytetőn, Almádiban, hát akkoriban nem volt semmi, úgyse volt ott. Nyitni van, senki nem fog oda menni, minden erőfeszítését beletette, aztán magánéletileg az nem sikerült jól a történet, mert nagyon, nagyon hamar elveszítettük őt, de üzletileg egy elképesztő siker volt. Kígyózó sorok voltak, a teljes akkori, hát ha lehet így mondani, média, inkább akkoriban tévé, azt mondanám, oda járt Vitrai Tamástól kezdve, sőt, még Vitrai Tamás volt olyan kedves, amikor az emlékessére eljött, akkor bevallotta, hogy hát igazából nagy szerelme volt neki Ilonka, nagymamám. Úgyhogy tényleg nagyon sokan jártak oda, nagyon, aztán később lovarda is lett, panzió is lett, bővítette, csak hát annak hirtelen vége szakadt a halála miatt.
Szerinted mennyire fontos, hogy erős női példaképeink legyenek? Akár a családból, akár a munkavilágából, illetve hogy te tartod-e már magad ennek egy fiatalabb generáció számára?
Ezen nem gondolkoztam, szokták mondani, igen, hogy én egy jó minta vagyok, vagy egy jó példakép, akár cégbe is, ami hát nyilván jól esik, de én ezt tudatosan ezt nem gondolkozom ezen, vagy nem csinálom, hogy most akkor példakép akarok lenni. Én mindig csinálom, amit én jónak gondolok, aztán ha az valakinek ad valami motivációt, vagy erőt, vagy példát, akkor annak nagyon örülök. De én azt gondolom, én is szoktam nézni nagyon sikeres embereknek, hogy mi motiválta őket, de általában nem a többi sikeres ember motiválta őket, hanem mindig, tehát az átlag emberek. Például, hogyha a luxusipart említjük, akkor kevesen tudják, de Bernard Arnault egy New York-i taxis motiválta egyetlen egy beszélgetés során. Ezt most így lesarkítottam, de az adta az alapkoncepciót, az a beszélgetés, az a két mondatos beszélgetés.
Hát, hogy honnan jön az inspiráció, ez bárhonnan, bármi lehet.
Bárhonnan jön, tehát azért mondom, hogy nem feltétlenül mindig a nagyon nagy embereket, vagy nagyon sikeres embereket kell megnézni. Persze, igen, hát ők már elértek valami, és hát, ha van valami receptje, de általában nekik se volt, és általában nekik sem feltétlenül mindig a nagyon sikeres emberek voltak a motivációi.
29 évesen már multi főnök voltál, amihez tényleg tudatos karrierépítés és lépcsőfokok voltak szükségesek. Könnyen jöttek ezek a lépések és előléptetések? Most egy pillanatra egy fejre is néztél, vagy fölnéztél, hogy na ez nem volt azért annyira könnyű ezek szerint.
Borzasztó nehéz volt, legalábbis én így éltem meg. Akkoriban még ugye bele tudtam tenni az erőt, energiát, mert nem volt családi életem, hiszen egyedülálló voltam, és rengeteget dolgoztam, hétvégéket is, és a többi, ami mondom, a szakmától azért nem idegen, de én nagyon örültem akkor, és nagyon büszke voltam magamra, hogy ezt a pozíciót megkaptam. Ez ugye a transferár területnek a nemzetközi vezetése volt cégcsoporton belül, azért nagyon nagy cégcsoport vagyunk, tehát 164 országban vagyunk, és közel 100 000 munkavállalója van a BDO-nak világszinten.
Tehát ez már ez akkor egy nagyon komoly kulcspozíciónak számított.
Így van, tehát ezt csak azért mondom, hogy igen, tehát ez már akkor is egy nagyon nagy pozíció volt, és hát ugye a magyar vállalatnak erre semmi hatása nem volt.
És ezt mindezt fiatalon, nőként, ez nem
igen,
egy én, tehát könnyű
én, tehát
feladat.
Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tettem érte, ha lehet így fogalmazni, kapartam ezért az állásért. Rengeteget utaztam külföldre, találkoztam a többi partnerrel, a partnerirodákkal, jeleztem, hogy én ezt nagyon szívesen vállalom, és akkor egy németországi konferencián jelentették be, hogy én megkaptam ezt a pozíciót, tehát ugye még több munkával jár.
Igen, ezt akartam mondani, hogy gondolom hátradőlni ettől a pillanattól még kevésbé tudtál.
Igen, mert ugye a magyarországi csapatot is azért még felügyeltem és irányítottam, és akkor még megkaptam ugye a globál szerepet is, aminek nagyon-nagyon örültem, de ez még több munkával jár. Ugye ilyenkor is, főleg utazás, tehát az volt a nehéz, hogy ezeket az utazásokat úgy összeszervezni, hogy több társadalmat kellett ugye lelátogatni folyamatosan, a nemzetközi konferenciákat szervezni, azokra járni, a központi irodával tartani folyamatosan a kapcsolatot. De az egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes része volt az életemnek, aztán bennem is megszólalt a harang, vagy a csengő, hogy azért szeretnék én is anyuka lenni, meg feleség, és terhes lettem.
Tehát a 30-as első felében.
Igen, akkor volt, és amikor terhes voltam, akkor szóltam, hogy most én teherbe estem, és így már ezt a pozíciót nem tudom vállalni. De azóta is benne maradtam ebben. ebbe a körbe, tehát mert mondtam, nem akarok kiesni, úgyhogy folyamatosan tartom a kapcsolatot a nemzetközi kollégákkal, csak már nem vagyok a csapatnak a vezetője.
Hát igen, azóta már két gyermekes édesanyja vagy. Igen. Egyébként, ha még egy pillanatra visszatérünk így a karrierépítéshez, meg a feladatokhoz, akkor könnyen váltasz? Könnyen lépsz tovább?
Úgy érted, hogy könnyen váltok a karrier és a magánélet között? Igen. Szerintem igen, tehát nekem az például bevált módszerem, hogy amikor a gyerekekkel vagyok, akkor az egy dedikált idő, akkor próbálok nem telefonálni, e-mailezni, el is rakom a telefont, hogy akkor mondjuk ezek a délutánok, ugye, amikor velük vagyok, és ha lefeküdtek maximum, akkor folytatom még, hogyha szükséges vagy kell, de én próbálok ott egy határt szabni, hogy amivel foglalkozom, akkor azzal foglalkozom, és próbálok szimultán nem egyszerre több dolog. Bár a nők azt gondolom ebben nagyon ügyesek, hogy
igen.
Szimultán egyszerre 7-8 saktáblán játszanak, és most nem csak Polgár Juditra gondolok, de hogy akkor próbálom a családi időt azt tényleg akkor a családdal tölteni, és a telefont azt teljesen el is rakni.
Most az biztos, hogy tudatosan és kitartóan építetted a karrieredet, de azért sokszor hallani vezetőbeosztásban lévő férfiaktól és nőktől egyaránt, hogy azért a szerencse faktor is sokszor ott van, jókor kell lenni, jó helyen vagy jókor kell lépni, jókor kell jelezni, hogy kész vagyok akár egy újabb előléptetésre. De ezt hogyan gondolod? Egyetértesz ezzel?
Én azt gondolom, hogy a lehetőségre mindig nyitottnak kell lenni. Lehetőség tábla az életben nincs, hogy most jelzi valaki, hogy na, ez egy lehetőség.
Ezt fel kell ismerni.
Mondani. Igen, ezt fel kell ismerni, és élni kell vele. Ez általában a komfortzónán kívüli. Tehát arra felkészültnek kell lenni, hogyha előre akarunk lépni, akkor a komfortzónánkból valószínűleg ki kell lépni, és nyitottnak kell lenni a lehetőségre, és ezt meg kell ugye látni. Ez nem egy egyszerű feladat, de úgy szerintem erre kell fókuszálni.
És egyébként nagyon korán ugye a vezetői székben találtad magad, ahogy beszéltünk róla, fel voltál erre készülve? Tehát tudatosan készültél erre a vezetői szerepkörre?
Én nagyon akartam minél hamarabb előre lépni, de azt hiszem a fiatal generáció most is szeretné ezt. Az én szakmámban ott megvannak ugye a ranglétrák, hogy hány év után hova lehet eljutni. Ha valaki túl teljesít, akkor nyilván ez azért...
Ez egy picit hamarabb is bekövetkezhet.
Igen, akkor ez hamarabb is bekövetkezhet. Úgyhogy igen, én minél hamarabb szerettem volna nyilván. Előre, hogy fel voltam erre készülve, én próbáltam alkalmazkodni, igen, mindig ahhoz a környezethez, amiben éppen vagyok.
Hát mert a vezetői szerepkörrel rengeteg konfliktus, rengeteg döntési helyzet jár együtt, tehát ez azért egy felelősség. Egyébként fiatal nőként azért sok sztereotípiával találkozik az ember, amikor, főleg amikor vezetői szerepkörbe kerül. Neked voltak ilyen esetek, amikor a szakmai hitelességedet jobban alá kellett támasztanod mondjuk, mint egy férfi kollégának?
Hát így konkrét esetre én nem emlékszem, hogy valaki ezt megkérdőjelezte volna, hogy nekem a szakmaiságom az nem megfelelő. Tehát én soha nem éreztette ezt senki velem, tárgyalásnál, és a többi. Az, hogy egy nőnek egy üzleti tárgyaláson érvényesülni mennyire könnyű, az már egy másik kérdés.
Tehát akkor beszéljünk inkább erről.
Tehát én azt gondolom, hogy amit én érzek, vagy éreztem nőként, az, hogy többet kell beletenni. Tehát ugyanahhoz az elismeréshez mondjuk, amit egy férfi kap, egy nőnek, van egy fiatal nőnek, szerintem többet kell beletenni, jobban kell valahogy mutatni, vagy egyszerűen tényleg többet kell ott lenni, nem tudom. Tehát én ezt egy picit éreztem néha.
Tehát ugyanaz az elismerés kicsit több munkával jár, azt
én
gondolod.
Én ezt éreztem, igen. De az, hogy mondjuk bármilyen sztereotípia, azzal nem találkoztam, csak én mindig ezt éreztem, hogy inkább az, hogy ugyanazért az elismerésért többet kell beletenni.
Na most a mai műsorban beszélgetünk még ugye a luxusról, mint befektetésről, illetve a legnagyobb luxusipari innovációkba is egy picit belevágunk, de azért engedd meg, hogy előtte még egy pici ideig itt a vezetői szerepkörnél maradjunk, a globális vezetői szerepkörödet, ha nézzük, mik voltak ezzel kapcsolatban számodra a legnagyobb kihívások?
Hát az utazásoknak, meg a munkának a szervezése, tehát nekem az ilyen praktikus dolgok voltak, meg hát azért az, hogy nemzetközi csapatot irányítani, itt ugye nagy nyugati országok voltak benne a csapatomba, Amerika, Németország, Anglia, mondjuk Kína Ázsiából, Ausztrália, tehát hogy ezek mind ugye erős, nagy országok, és hát ugye kicsi magyarként...
Jön
Magyarországról egy fiatal, egy nő, mondjuk pont ez kuriózum is volt, én azt gondolom, és ők teljesen teljesen elfogadtak, tehát soha nem volt ezzel kapcsolatban kérdés, hogy miért vagyok ott. De ott azért nagyon kellett készüljek egyet beszélgetésre, vagy éreztem azt, hogy most én akkor nagyon felkészülten kell ide jöjjek, mert többszörösen hátrányos helyzetből indulok, hogyha lehet így mondani, de ez inkább tehát a régiónak volt köszönhető. Hát Magyarország ugye egy kicsi ország, kicsi, a globális viszonyokhoz képest kicsi a cég, még hogyha itt nagyon nagyok is vagyunk Magyarországon, de azért globálisan, hát ugye nyilván ezek az országok minden multinacionális cégnél a legnagyobbak, és hogy akkor én magyar fiatal hölgyként irányíthatok egy ilyen csapatot, ott azért nagyon meg kellett felelni, tehát ott azért, és hogyha az ember, mondom, az én szakmám is olyan, hogy gyorsan reagál. Ha valaki nem jó, az gyorsan elmozdítják, tehát akár hónapok alatt. Úgyhogy én azt nagyon nagy, hát kitüntetésnek éltem meg, hogy én azt 2 évig is csinálhattam ezt a pozíciót.
Most egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést Orbók Ilonával, a BDO Magyarország cégcsoport ügyvezető partnerével, luxusipari szakértővel. Jövünk vissza a zene után.